Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 15. fejezetében, a 17., 18. és 19. versekben eképpen. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni, üdvözlégy zsidó királya. Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, valóban megrendítő ez a jelenet. Márk evangéliuma soron következő igerésze. A vendégek kedvéért mondom, hogy több mint 3 éve magyarázzuk folyamatosan Márk evangéliumát ebben a gyülekezetben. Ez a 126. igehirdetés Márk evangéliumáról és a mai vasárnapra ebben a sorban ez az igerész következett, Jézus megcsúfolása. Jézus konkrét szenvedéseinek a kezdete. Valóban megrendítő, és kegyelmi állapot az, hogyha mi meg tudunk rendülni ezen a jeleneten. Egy olyan világban, ahol már egészen rettenetes dolgokon sem tudunk megrendülni, nemhogy Jézus Krisztus szenvedésén, váltság halálán. Áldott legyen az Isten, hogyha az ő lelke ezt a megrendülést előhozta belőlünk az ige felolvasása során. Figyeljünk először erre az evangéliumi jelenetre, hadd idézzem fel ismét ezt az evangéliumi jelenetet, amit hallhattunk, egy kicsit struktúrálva, és közben még inkább fokozza Isten lelke a jogos és áldott megrendülésünket. Amikor Jézus Krisztusra kimondták a halálos ítéletet, először a nagy tanács tagjai, majd az ottani törvények szerint Pilátus, a római hatóság helyben hagyta az ítélet végrehajtását. Onnantól kezdve, ami Urunk Jézus Krisztus, ma így mondanánk, elveszítette minden személyiségi jogát. Egy tárgyá lett tulajdonképpen, egy játékszerré, mulatság tárgyává, akit határtalanul lehetett bántani, és akin határtalanul lehetett bolondozni. És megérintette a szívemet az a rövid leírás, az evangélisták nagyon röviden, tömören csak az eszenciát írják le, de egy tagmondat mögött annyi mélység bomolhat ki a Szentlélek által. Szóval megragadott az a jelenet, hogy amikor a halálra ítélt Jézust átadták a katonáknak, a katonák egyből hívták a sokaságot, azt a tömeget, amely feszíts meget kiáltott, és együtt bevitték Jézust a kaszárnyába, egy olyan helyre, ahol mások nem láthattak már be, és ki tudja, hogy mi történik ott. Egy nagyon egyszerű példát mondok, amikor a 80-as évek elején a védett családi körből engem is bevittek a marcai laktanyába, teológus jelöltként, és becsukódott mögöttem a laktanya kapuja, és megtörten, elérzékenyülten integettem még a jegyesemnek, meg a családom tagjainak, és onnantól kezdve ők eltűntek a szemem elől, és én meg nem tudtam, hogy Mi vár ott rám a kaszárnyában, kaszárnyai lelkülettel, mert a kaszárnyában kaszárnyai lelkület uralkodik. Ők sok mindent nem is tudtak, de én átéltem. Ez persze egy gyenge példa, mert itt a mi Urunk Jézus Krisztusról van szó. De Márk evangélista is leírja, hogy mit élt át ott a kaszárnya belsejében, ami Urunk Jézus Krisztus. Mesztelenre vetköztették, ruhátlanná tették, ez önmagában egy kiszolgáltatott, megalázott állapot. És mivel ő magát a zsidók királyának nevezte, ezért gúnyból felöltöztették királynak, egy bíbor színű katonai köpenyt adtak rá a mesztelen testére, tövissel, tövis koszorúval koronázták meg, a fejébe nyomták a tövis koszorút, és vegyük észre azt, hogy Márk evangélista, a bibliotudósok rámutatnak, hogy múlt időben fogalmaz, hogy ez a tövis koszorú már el volt készítve. Tehát amikor az ember tudatosan készül a másik bántására, a másik megalázására, amikor tudatosan előre készül arra, hogy a másiknak szenvedést okozzon. Bíbor köpeny, tövis korona, jogarként nátszálat adtak a kezébe, mert ez is jár egy királynak, és elkezdték gúnyolni, gúnyolva köszönteni. Üdvözd légy, zsidó királya, térdet hajtottak előtte, leborultak előtte, a nátszál jogarával fejbe verték és leköpték. Gondoljuk végig ezt a jelenetet. És ezt az Isten ember Jézus Krisztussal tették. És a bűnöket nem mentesíti az, hogy nem tudták, vagy nem igazán tudták, noha elhangzott már eddig sokszor, de nem vették tudomásul, hogy ki is ő valójában. És mindez még csak a kezdet, a szenvedéseinek a kezdete, a passiónak a kezdete, amely a kín haláláig vezet. Ez maga az evangéliumi jelenet, és akkor aktualizáljuk mindazt, amit hallottunk, hogy legyen ez számunkra életszerű, és két módon aktualizáljuk. Hát egyrészt úgy aktualizáljuk, hogy nagyon mélyre kell mennünk, és bocsássatok meg ezért, tükröt tart elénk az Isten, és utána pedig nagyon magasra fog emelni bennünket az Isten ebből a mélységből, mert gyönyörűségesen felhangzik majd az evangélium. Mert ez a jelenet rámutat arra, hogy milyen az ember. Milyenek vagyunk mi. Milyen az ember Isten nélkül. Ahogy a hitvallásunk a Heidelbergi K.T. mindjárt az elején megfogalmazza, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. És minden bűnnek a forrása az, hogy az élet teljességétől, az élő Istentől elszakadtunk, és ebből következik sokféle alapnyomorúság. Az, hogy a bűn zsoldja a halál, hogy halad fölöttünk az idő, hogy elfáradunk, hogy elszürkülünk, hogy kiégünk, hogy törékenyek leszünk, hogy megbetegszünk, hogy meghalunk, ez mind a bűn következménye, a nyomorúságnak a bűnből fakadó alapállapota. És az a baj, hogy az ember ezt képes fokozni, mert az embernek Isten nélkül olyan határtalan a gonoszsága számos módon és számos területen, erre majd rámutatok, hogy a bűn alapállapotának nyomorúságát határtalanul tudja fokozni, vagyis végtelen szenvedést tudunk a viselkedésünkkel kis és nagy mértékben és világmértékben okozni egymásnak. Mennyi kiszolgáltatást, mennyi megaláztatást, mennyi szenvedést. Döbbenetes, testvéreim. Ahogy Samáriában, amikor Jézus nem fogadták be a samáriai faluban, akkor a tanítványok indulatba jönnek, és azt mondják Jézusnak, Uram, akarod-e, hogy tűz szálljon le az égből, és megemészze ezeket, amiért nem fogadtak be téged? És Jézus azt mondja, amikor ezt kéritek, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek, milyen lélek van bennünk, milyen lélek van bennünk, bennük keresztényekben is, a hétköznapokban, a terepen, a mindennapok konfliktusai és küzdelmei között. Ugye ránk is igaz az, hogy a bűn következménye egy olyan nyomorúság, amely alapállapot, és amit mi képesek vagyunk határtalanul fokozni, ezt az alapállapot nyomorúságot. Egymásnak okozzuk ezt a nyomorúságot, miközben el kell szenvednünk ezt a nyomorúságot. Attól függ, hogy melyik oldalon állunk. Hol okozzuk, hol pedig el kell szenvednünk ezt a nyomorúságot. És Luther, bocsánat a kifejezésért, ezt az állapotot, a bűnből fakadó említett nyomorúságot a gonosz ganéjának nevezi. Ne haragudjatok, de így írja, és nem lehet másként lefordítani. A gonosz ganéjának, amikor az ember irgalmatlan, amikor az ember kegyetlen, amikor az ember nem segít a másikon, amikor önhitten lenézi a másikat, amikor önző, amikor gőgös. Tudjátok, amikor mi vagyunk nyeregben, egy adott helyzetben, az ember társaink között észre sem vesszük, hogy érzékeltetjük, hogy most mi vagyunk nyeregben, most mi diktálunk. És valóban egy embert az minősít, és a hitét is az minősíti, hogy hogyan viselkedik, amikor ő van nyeregben. Ugye, értitek? Milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Isten nélkül milyen lélek munkál bennem, bennünk, milyen lélek munkál az egyházban, mert erről is szólhatnék, és sok tekintetben nagyon elkeseredett vagyok. Próbáljuk aktualizálni mindazt, ami Jézussal történt. Amikor tárgynak tekintjük a másikat, adatnak tekintjük a másikat, egy ügynek, és megvallom nektek őszintén, hogy amikor jön egy SMS, jön egy e-mail, újabb SMS, újabb e-mail, és egyre inkább én is kezdem azt érezni, hogy megint egy ügy, egy újabb ügy, és már nem tudom kezelni. És akkor le kell borulnom, hogy Uram, könyörülj rajtam, hogy ne így viszonyuljak, és addig szolgáljak, amíg megvan bennem az a lelkület, hogy nem ügyet látok, meg nem adatot látok, meg nem tárgyat látok, hanem embereket látok az adott ügy mögött. Kedves testvéreim, a jóléti társadalomban soha nem voltunk ilyen védettek, például adatvédelem, és soha nem voltunk ilyen védtelenek, mint éppen most. Tárgyasítjuk egymást ebben a rohanó világban, ez az elidegenedés tulajdonképpen, amiből következik a kiszolgáltatottság állapota, amit Jézus is átélt. A kiszolgáltatottság állapota. Hadd mondja a képeket, nem tudom jobban kifejteni, mint amikor a múlt rendszerben jött a fekete kocsi valakiért. 50-es években, 60-as évek elején. És elvitték az illetőt a szeretteitől, lehet, hogy soha többet nem látták őt, és azt se tudták, hogy mi történt utána vele. Vagy amikor valakit hordágyon elvisznek, hogy utána mi történik vele. A kiszolgáltatottság állapota, a másik embernek való teljes kiszolgáltatottság állapota. Amikor valaki elmondta nekem, hogy a rohanó életében nem tudta az idős szülőjének a gondozását megoldani, és mit érzett akkor, amikor vitte az idősek otthonába a szülőjét. Valahol a kiszolgáltatottságnak ebbe az állapotába János evangéliuma mondja, amíg fiatal vagy, addig felövezed magad, és oda mész, ahova akarsz, de eljön majd az az idő, amikor más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. a tárgyasítás, a kiszolgáltatottság és a megalázottság érzése, amit Jézus Krisztus szintén átélt. Hát éltél már át megalázottságot, de megfordítom, észrevetted-e azt, amikor te aláztál meg másokat? Amikor úgy, mint Jézus Krisztust itt ebben a jelenetben mulatságtárgyává tették, kigúnyolták, kicsúfolták, bántották, mi tulajdonképpen a megalázottság. Annyit gondolkodtam, hogy hogyan lehetne egy mondatban definiálni, mint amikor valakit kalodába zárnak, ma nem így csináljuk, de megvan ennek számos módja, kalodába zárnak, és lehet valamivel dobálni. Alaptalanul vagy nem alaptalanul, az nem is érdekes. Mi a kiszolgáltatottság? A nyilvános totális egyedüllét. A nyilvánosságnak kitett totális egyedüllét. És kedves testvéreim, hányszor okozzuk ezt? Tárgyasítás, kiszolgáltatottság, megalázás, megalázottság a mindennapokban. Ezt még a szociáldinamika is leírta, de tényleg így van, hogy van egy kisebb vagy nagyobb csoport, ott nagyon azonnal kialakul egyfajta rangsor, egyfajta hierarchia. Ki van fölül, és megvannak a lépcsőfokok. Kivel hogyan kell bánni, kiről mi a véleményünk, kit hogy értékelünk, kit mire lehet használni, kimondva, kimondatlanul, kit nézünk le ebben a csoportban, hogy mennyi csikkelődés van az életünkben a mindennapokban, amikor úgy kóstolgatjuk egymást, egészen onnáig, amikor a nagy konfliktus helyzetekben könyörtelenül bedaráljuk egymást, és kérdezem, hogy mi lesz akkor, amikor a rendet fenntartó eresztékek meglazulnak, most már egy másik háború is kitört ezen a világon, sőt tudjuk, hogy Afrikában is mi a helyzet, de nem erről akarok beszélni. Amikor a rend eresztékei, az isteni rend eresztékei meglazulnak, és az emberi gonoszság, az emberi gonosz maga diadalmasan elkezd pusztítani ezen a világon. Nem tudunk mást mondani, csak azt, hogy Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Amikor a kicsi emberek nagy hatalmat kapnak ezen a világon. Ugye ez az evangéliumi jelenet tükröt tart elénk, és bocsássatok meg, hogy ilyen mélyre mentem, nagyon nehéz igék ezek, de nézzünk bele ebbe a tükörbe. Isten nélkül ilyenek vagyunk, és gyenge hittel ilyenek vagyunk az egyházban is. Ez ránk mutat emberekre, hogy így bánunk egymással, és kedves testvéreim, hogy döbbenetes, hogy egészen mélyre menjek. Így bánunk nem csak egymással, hanem így bánunk az élő Istennel is. Isten egyszülött fiával, Jézus Krisztussal. Így vesszük a szánkra hiába való módon a nevét, így perlekedünk vele, így káromoljuk, így szidjuk őt, így szidjuk az ő követeit, így szidjuk az ő egyházát, igazából mindent lehet. Csak hogy hova vezet ez? És kedves testvéreim, áldott legyen az Isten, itt vegyünk egy nagy lélegzetet, hogy amikor Márk és még Máté leírta Jézus megcsúfolásának a jelenetét, akkor nem csak ezért írta le, hogy rámutasson az emberre, aki megváltásra szorul, az Isten megújító szeretetére szorul, hanem rámutasson az értünk szenvedő kigúnyolást, megaláztatást vállaló Krisztusra, és ezen keresztül az Isten szeretetére. És ez itt a lényeg, ez itt a fontos, ezt vigyük el, hogy amikor beletekintünk ebbe a tükörbe, akkor igazából a tükör verje vissza a napsugarakat, és lássuk az Isten Krisztusi szeretetét. Érdekes, hogy Lukács és János nem írta le Jézus megcsúfolásának a jelenetét, csak Máté és Márk, mert ők a Krisztus titok őrzői, hogy Jézus Krisztus személye mindaddig titok, amíg ő fel nem támadt a halálból, és amíg az Isten meg nem dicsőítette őt. De így ebben a megcsúfolt állapotában is ő a király, és egyre inkább majd láthatóvá lesz mindenki számára, hogy kicsoda ő valójában. És olyan nagy ajándék. Olyan jó tudni azt, hogy nekünk ő a királyunk. És mi tudjuk azt, hogy a gyeplőt ő tartja a kezében. És milyen király ez a Jézus Krisztus? Ez a király alázatos király. Amikor ott volt az ideje, akkor határozottan szólt. De mostantól kezdve hallgat. Mostantól kezdve néma. Figyeljétek csak! Micsoda hatalom, micsoda szeretet hatalom, ez az alázat, ez a némaság, amelyben a prófétai íge teljesedik be, hogy mint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitotta meg a száját. Mi ilyenek vagyunk? Mi tudunk elhordozni kiszolgáltatottságot, megaláztatást, igazságtalanságot? Tudunk alul maradni legalább egy pillanatig, legalább addig, amíg lenyeljük a nyálunkat és átgondolnánk, hogy mi történt. Mi többnyire azonnal lázadunk. Nem tudjuk lenyelni a sérelmeket. Bosszú után lihegünk, tele vagyunk indulatokkal, a sírba visszük a sérelmeinket. Hát látom, az egyházban is nem tudunk kérdéseket megoldani éveken, évtizedeken keresztül sem, mert ugyanazok a sérelmek más formában előjönnek, pedig prédikálunk a megbocsátásról. Jézus Krisztusra tekints! Ő olyan király, aki alázatos király, aki némán hordozta mindezt. Némán hordozta a megcsúfolást, de hatalmas szeretettel hordozta ezt a megcsúfolást. Egyszerre alázattal, és egyszerre hatalommal, szeretett hatalommal, mert ő ezzel a szeretett hatalommal megszáll bennünket, megindul rajtunk, hogy milyen életet élünk ő nélküle, de határozottan nemet is mond erre az életre. Értitek? Nemet mond erre az életre. És kereszt halálával, szenvedésével magára vette minden bűnünket, minden nyomorúságunkat, és elhordozta azt elegészen a kárhozatig, hogy Isten rajtunk könyörülhessen, és győztesen hordozta el ezt, mint Isten egyszülött fia, isteni szeretet hatalommal, legyőzve a halált, tehát lehet mássá lenni. Ő a király. Nem az emberi nyomorúságé, a bűné, a gonoszé, a győzelem, hanem Jézus Krisztusé, aki hatalmas egyetlen király, úgyhogy alázatos király, úgyhogy minket hatalmasan szerető király, és úgyhogy minket újjászülő király. Értitek, a kaszárnya lelkületből üdvösséges krisztusi lelkülettel ajándékoz meg bennünket. Ez ma az üzenet. És ezért kell könyörögni. Urunk, adj ebben a világban, és különösen a te néped életében a kaszárnya lelkületből üdvösséges krisztusi lelkületet. Mi a kaszárnya lelkület? Adi verse jut eszembe, a Hortobágy poétája, hogy eszébe jutott sok-sok gyönyörűséges dal, és amikor a csordára és a bamba társakra nézett, akkor csak káromkodott és fütyörészett. Értitek, ez a káromkodás és fütyörészés, és ebben ott van minden durvaság, minden bántás, minden indulat, mindaz a mélység, amiről ez a jelenet szól, és Jézus Krisztus ezt győztesen elhordozta, hogy a kaszárnya lelkületből mássá legyünk, újjászülessünk, krisztusi emberekké formálódjunk. Kedves testvérem, régóta érdekel egy kérdés, amit most a Ciszterci, meg a Mária Rádió által szervezett lelkigondozói napon, akik itt vannak közöttünk, a résztvevők, és köszönjük, hogy itt vannak. Szintén tárgyaltunk ezen a három napos lelki gyakorlaton, hogy lehetséges ebben a durva világban krisztusi lelkülettel élni. Tehát mindazt, amit elmondtam, hogy van szabadulás a bűnből és a sokféle nyomorúságból, Jézus Krisztus alázatos hatalma, szerető és újjászülő hatalma által. Lehetséges ez ebben a világban? Lehetséges ez, hogy amikor oda tartjuk a másik orcánkat is, ha valaki bánt, akkor nem vernek bennünket agyon? Kedves testvéreim, van egy fontos ige. Embernél lehetetlen. Nálunk tényleg lehetetlen. De Istennél lehetséges. Jöjj, Szentlélek, Úristen, mert nincs más megoldás. Embernél lehetetlen, hogy ne bántsuk egymást, hogy a kiszolgáltatott helyzettel ne éljünk vissza, hogy ne alázzuk meg egymást, hogy ne bántsuk egymást. Lehetséges segíteni, lehetséges másképp élni. Igen, az Isten erejével. Tudjátok, Gandhi, a hindu Gandhi, ismeritek a történetet. Krisztusi lelkületet valósított meg, amikor odaálltak a fegyverekkel teljes angol hadsereg elé szépen sorban, és egyáltalán nem védekeztek. És az angol katonák nem tudtak lőni, és az első sor után nem tudták verni őket a puskatussal, azokat bántani és verni, akik egyáltalán nem védekeztek, és ezzel a krisztusi lelkülettel ők, a hinduk, erkölcsileg kikészítették a felfegyverzett angol hadsereget. Embernél lehetetlen, de Istennél lehetséges. Ezért volt a lelki gyakorlatunk éneke. Jöjj, királyunk, Jézusunk, szívünket megnyitjuk. Jöjj, növeld a mi hitünket. Adj nekünk valóban új életet. És add, hogy ezt az új életet közvetíthessük ebbe a világba. Sőt, adj ébredést, Urunk, hogy jöjjön Jézus Krisztus minél több emberi szívben, vegyen minél több emberi szívben lakozást, mert nincs más esély. Áldott légy, Urunk, hogy ez lehetséges. Amen.